Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat. A célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd országos igazgató azt mondta, szervezetük küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni. A vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynök akták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szentmise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az úrasztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az atyának. A Szent Mise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
A második vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget, a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírjelőt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakodó vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök számos tanítmánya volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székesegyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevéhetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetés jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippó új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent ereklyéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsülhetetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor ereklyéi átvitelének az éve. Más források, többek között Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston ereklyéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a transzlációra, az ereklyék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a Szent Testét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya, egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a Pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston ereklyéjét. Ahogy Rómának súlyát Szent Péter ereklyéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston ereklyéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyagot a szaracénoknak. Liutprand kortársa az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja: Liutprand, megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyaláztak azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pavia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiálló tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő karolin korig kell várnunk, Adone Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, Aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homiliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradványait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat, annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális elöljáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmánya a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2019 novemberében elhangzott adás ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskolaközpont kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittankönyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés, ez igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, ez igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező kézi szótárba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek, például vagy saját magunkban való hiszés, és például ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
Jó mondta Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk, amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
Nóra?
Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
Olyan szív dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikoni, száraz szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az ígéről, hogy hinni azt jelenti, mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogy hát valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog, persze nem biztos, hogy teljesen igaz is, viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom. Viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni. Például az olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni semmi, és mégis elhisszük. Szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot szerintem.
Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el. Ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
Nekem egy olyasmim volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem fölfel a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
Anna?
Hát igazából például, amíg az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
Nóra, van még valami ötleted?
Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasrandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek? Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor, hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Nos, a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt küzdő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot. Továbbiában azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményére adtatok, hitelt adtatok.
Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen akárhány, meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
Azt hiszem, ezzel minnyáján így vagyunk. A szüleink szavát azt mondom, minnyáján hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben, vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel, de ugye szüleimnek és a legesleges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
Én még ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis, amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat.
Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira jó a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jó rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogy hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
A Jászmin itt utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani, szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
Hát igazából hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
Köszönöm szépen! Ugyanazt próbáljuk, úgy látom, így körbejárni, hogy ami miatt elhisztünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hisszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levelei közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete, és egy nagyon szép vallomást, hitvallást teszik nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
Szent Pál apostol buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahonnan meg lehet ismerni Istent.
Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz így nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Noránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasnád fel.
Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk Isten ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a jó Isten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sohasem volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált, most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság, szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Adi Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a beszélő könyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének első részét Tóth Levente előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunkat hallják. Ebben a sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításáról szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba Ferenc szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. Hajnali három óra után a híreket követően történelmi magazinunk a múltunk pillérei szól. Ebben második Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról, dr. Gebei Sándorral az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Klész Beáta beszélget. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
A hullámok becsaptak a bárkába úgy, hogy az már majdnem megtelt. Jézus a bárka végében egy vánkoson aludt. Fölkeltették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődöl azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt. Olvasom a Márk evangéliumban. Krisztus nem azért alapította egyházát, hogy elvegye minden félelmünket. Azért sem hívta életre az Úr az egyházat, hogy mindenre már eleve választ kapjunk. Nem úgy létesült az egyház, hogy nyugvó párnánk legyen, azon pihenjünk, míg mások dolgoznak. Éppen úgy, mint a többieknek, nekünk is dolgoznunk és küzdenünk kell. De nem kell kétségbe esnünk, úgy, mint a többieknek. A bennünk működő Szentlélek ellenére oly sokszor vagyunk lomhák és félénkek, mert nem hisszük, hogy Isten valamit is ki tudna belőlünk hozni. A magunk gyarlóságában inkább hiszünk, mint az életünket megosztó Isten teremtő indításaiban. Bizalmunkon múlik, hogy mindezek ellenére befogadjuk Isten áldásait. Aki a Szentlélekben Isten teremtő tevékenységét hiszi, és ezzel a hittel könyörög a Szentlélek eljöveteléért, az vegye tudomásul, hogy ezzel az isteni sürgetést hívja magára, és arra szánja el magát, hogy Isten őt nyugalmában, szokásaiban, még szokványos gondolataiban is megzavarja, ha azok már nem szolgálnak a szent nyugtalanság és a nyugtalanító igazság eszközeiként. Aki tehát így imádkozik: Jöjj, Szentlélek, Úristen, annak egyszer s mind készségesen kell azért is könyörögnie: Jöjj és zavarj engem, ahol zavarásra szorulok. Urunk, újítsd meg vallásosságunkat. Lásd, mi oly sokszor észre sem vesszük, milyen elavult és roskatag a keresztény élet mi bennünk. Te működj hát újból bennünk, te hozd létre az újjászületést lelkünkben. Mi nem vagyunk képesek arra, hogy újjászülessünk, de te megvalósíthatod ezt, Urunk, te jobban tudod, mint mi, hogy mitől kell megváltani minket, hogy mitől kell elszakítani szívünket, hogy belső világunknak milyen eldurvulásait és sérüléseit kell meggyógyítani, hogy új üzenetedre kész, új emberekké válhassunk. Válts meg minket, szabadíts meg minket, gyógyíts meg minket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.